6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshi Hiro Suzuki-val, a japán Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a cég sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, az idén és jövőre is nőni fog, a hitelminősítők, a beruházók, a vállalkozók és a magyar emberek is bíznak Magyarországban. Optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, az ugyanis nem csak életeket, családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fogalmazott. Újabb két Leopard típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is eltüntetnék a háború útjából, azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter belga kollégája azon kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter beszélt arról, Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Beszélt arról is, a kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat. A 2024-es Magyar Uniós Elnökség alatt a fogyatékossággal élőket érintő ügyeknek kiemelt jelentőségük van, közös cél, hogy elősegítsék az egyenlő lehetőségeket, különös tekintettel tehát a fogyatékossággal élő emberekkel. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, és a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról adott tájékoztatást. A cél, hogy a magyar elnökség ideje alatt minden elnökségi rendezvény fizikailag és infokommunikációsan is akadálymentes legyen, lehetővé téve a legszélesebb körű részvételt és az egyenlő hozzáférést. Átadták Magyarország első zöld hidrogén üzemét a Bükk-Ábrányi Energiaparkban. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a hivatalos próbaüzemét megkezdő létesítmény a helyi napelempark által termelt megújuló energiával állít elő hidrogént, és külön értéke, hogy nem jó minőségű termőföldre, hanem a korábbi bányászati tevékenységből fennmaradt tájsebre épült a mátrai erőmű területén. A nemzetgazdasági miniszter és delegációja egyiptomi látogatása keretében a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok zászlóshajó projektjeiről egyeztetett. Nagy Márton ismertetése szerint 1350 vasúti vagon gyártunk Kairónak, ennek értéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Egyiptom és Albánia közötti telekommunikációs tengeralatti kábelrendszer kiépítésében veszünk részt, emellett hazánk szerepel egy egyiptomi egészségügyi szakkiállításon. Végül az időjárásról. A heves viharok után megnyugszik a légkör, azután már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és ismét sokat süt majd a nap. A hőmérséklet a reggeli órákban 15, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2024. június 4-én, kedden. A technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet majd egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Vörös Sándor egyik költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, az azt követő hírek után pedig a Szentek Szent Életű Emberekben Szent Quirinius és Szent Pelágia élet történetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya. Még programajánlóval jelentkezem 8 óra előtt. Műsorismertetést legközelebb ma is a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot kívánok!
Yeah! Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson-kórról, kutatási eredményekről beszélget dr. Kovács Norbertel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Az igaz, hogyha minél fiatalabb korban jelenik meg, annál drasztikusabb az előmenetele?
Maga a betegség, én nagyon sok parkinsonos beteget kezelek, nem tudnám azt mondani, hogy két egyforma beteg lenne, két egyforma betegség lefolyás. Tudjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amik kicsit segítenek. Tehát, hogyha valakinek remegése van, nyugalmi remegése, a nyugalmi remegése járó parkinsonos betegek általában lassabb a betegség lefolyása. Azt viszont tudjuk, hogy a gyógyszeres kezelés néhány évig hatékony tud lenni, és a fiatal betegeknél vannak olyan adatok, hogyha nagyon gyorsan, nagyon nagy mennyiségű gyógyszert adunk, akkor kialakulhatnak bizonyos motoros mozgással kapcsolatos komplikációk, melyeket a gyógyszerek okoznak. Idősebbeknél sokkal lassabban, később, ritkábban alakul ki.
Remegéssel, izommerességgel, mozgáskoordinációs zavarokkal, hangulatváltozással jár. Azt is tudjuk, hogy ha ideje korán felismerik, akkor a kezeléssel viszonylag hosszan elnyújtható ez a betegség. Csak hogy amikor ezek a tünetek megjelennek, akkor már lényegesen korábban benne van az ember szervezetében ez a kór.
Az utóbbi 15-20 évben került felismerésre az, hogy a betegség az nagyon-nagyon lassan, akár több évtizedet az első mozgással kapcsolatos tünetek megjelenése előtt is kialakulhat. Jelenleg a Parkinson-kor diagnózis a klinikai, ami azt jelenti, hogy bizonyos izommeresség, meglassultság, esetleg nyugalmi remegésen alapszik. A legelső tünetek általában a substancia nigra, azaz a fekete mag, a dopamin termel idegsejteknek a 70-80%-os pusztulás után jelenik meg. Úgy gondoljuk, hogy 10-15, akár 20 éves olyan intervallum van, amikor már elindul a Parkinson-kor, szövettanilag kimutatható lenne, viszont még nem okoz mozgással kapcsolatos tünetet. Ha ezek az esetek felismerhetők, és lenne olyan kezelési lehetőség, amivel ki tudjuk védeni azt, hogy átmegy Parkinson-kórra, akkor a honfitársainak a nagy részénél megelőzhető lenne ez a betegség. Pontosan ugyanezt csinálják a cukorbetegségnél is. Ott is vannak olyan állapotok, amik a cukorbetegség előszobájának hívnak, és hogyha ez felismerésre kerül, megfelelő gyógyszeres, életmódi, étrendi kezeléssel megelőzhet az, hogy kialakul a cukorbetegség.
A felismerhetésnél jut eszembe az a bizonyos fecskefarok jelenség. Mi értendő ez alatt?
Említettem, hogy a Parkinson-kor egyik típusos tünete a fekete mag, azaz a dopamin termelő idegsejteknek a központjának a pusztulás. Ez az, amit egy nagyon jó minőségű minimum 3 teszmás MR képes azonosítani, És ez a pusztulás jelenteni azt, hogy ez a fecskefarok jel eltűnik az emberképről. Ez az, ami mondjuk a idegrendszeri pusztulására, parkinsonizmusoknak egy alapillére.
De hogyha ez létezik, akkor ez azt jelenti, hogy szűrővizsgálattal, azzal a bizonyos MR vizsgálattal korán ki lehet szűrni, nem?
Pontosan, de az, hogy ez hány százalékos, minden egyes vizsgálóeljárásnak van egy úgynevezett specificitás és szenzitivitás, ami azt jelenti, hogy mennyire specifikus és mennyire érzékeny. Ezek az adatok még nem ismertek. Hogyha ezt pontosan tudnánk, hogy 90 vagy 95 vagy 100 százalékos, akkor tudnánk ezt alkalmazni egy rutinszerű mérésként, illetve megelőző vagy szűrő technikaként. Jelenleg még nem tudjuk pontosan azt, hogy melyik beállítás az, ami a legpontosabb, és mennyire érzékeny ez a fajta jel, de úgy gondoljuk, hogy egy 90%-os specificitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akinél ez kimutathat ez a probléma, azoknál nagy-nagy valószínűsége a Parkinson kor, vagy egy másik parkinsonizmusra járó idegsejtpusztulásra rendelkező kórkép áll fönn.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson korról beszélgetett dr. Kovács Norberttel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgatóhelyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. A legtöbb helyen felhősen indul a reggel, ám idővel szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap. Reggel még főként az ország északnyugati felén, napközben már másutt is elszórt jelleggel várható eső, zápor, zivatar, utóbbi nagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű, felhőszakadásra is ott van több esély. A szél elsősorban a zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő estére ebből 13 és 18 fok közötti értékek maradnak. És hogy honnan indulunk? Békés Csaba, Budapest, Debrecen 15 fok, Győr 16, a Kékesen 11 fok van, Miskolc napkor, Paks, Pécs 15 fok, Sármellék, Siófok 16, Szeged 13, Szolnokon 15 fok van és Szombathelyen 16. Az időkép szerint Sátoraljaújhelyen jelenleg 16 fok van, itt Egerben 15, és Jászberényben szintén. Nagyon messze van ez még a napi meleg rekordtól, és úgy látszik, hogy azt nem is fenyegeti semmi. 1921-ben Szerepen 37,3 Celsius fok volt, míg Debrecenben 1918-ban, tehát 3 évvel korábban 0,4. Ezek tehát a meleg, illetve a hideg rekordok június 4-én. Orvos meteorológia. Frontátvonulás ugyan nem nehezíti a mindennapjainkat, de némileg hűvösebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Ezért azoknál, akiknek a neurohormonális rendszere nem működik olajozottan, hidegfront jellegű változások jelentkezhetnek. Ilyen lehet a fejfájás, a migrén, a nehézkes gondolkodás és a vérnyomás csökkenés. Néhány szó még a pollenekről. A pollen terhelés a hét második felében, valamint a következő hét elején a záporok, zivatarok hatására várhatóan lecsökken. És egy figyelmeztetés, magas pázsit fű pollen koncentráció esetén a viharok hatására a levegőben szálló nagyobb pollen szemek kisebb szemcsékre esnek szét, és ezek a szemcsék kisméretüknek köszönhetően a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Az allergiások és az asztmások számára azt javasolják, hogy a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, és az ablakokat zárják be. Most az utakról. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezárták a stráda irányából a szilasi pihenőt, mert a 13-as és a 12-es kilométer között a forgalmat a belső sávba terelik. A pihenőhely továbbra is üzemel, az M0-ásra áttérve a Rákospalota Fót csomóponton keresztül megközelíthető. A Dél-Dunántúl kivételével mindenhol heves záporoktól, zivataroktól megváltoztak az útviszonyok. Sok helyen akadozik a forgalom, vezessenek fokozott óvatossággal. Egyéb hírek az alsóbbrendű utakról. Parádfürdő és Recsk között, valamint Recsk belterületi szakaszán elektromos kábeleket fektetnek félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra számítsanak. A 25-ösön Eger és Szarvaskölyk között több szakaszon közműépítési munkák folynak. Szintén Szarvaskölyk közelében több helyen is a vasúti felüljárók alatt javítják a burkolatot, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. Szentdomonkoson még mindig tart a felújítás, a főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. És végül a kompok. A Duna-Magyar-Szlovák határszakaszán Neszmély és Dunaradvány között a kompa magas vízállás miatt bizonytalan ideig nem közlekedik. Egyébként a folyami kompok általában 6 órától 18 óráig, illetve 19 óráig járnak óránként. Kivétel ez alól a Tiszán közlekedő Vezseny és Martfő közötti járat, amely most műszaki okok miatt nem jár. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
With you eternally mine. nap verse. Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindent nyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik, és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik és örök.
Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén ez évben Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórus műkomponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait Pécset végezte az egyetem bölcsészkarán, ahol esztétikából doktorált. Első kötete, A hideg van, 1934-ben jelent meg. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd 43-ban Pestre költözött. 47-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Jézus ajándékba adta egész életét, Ferenc pápa úrangyala imádsága úrnapján. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. A Szent Atya felhívása a békért. Ferenc pápa úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Jézus ajándékba adta egész életét. Ferenc pápa urangyala imádsága úrnapján.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Krisztus szent teste és vére ünnepén a pápa arra buzított, hogy Jézushoz hasonlóan mi is váljunk megtört kenyérré és eukarisztikus emberekké. Legyünk egy új világ profétái és építői, győzzük le az önzést és nyíljuk meg a szeretetnek. Úrnapja vasárnapján délben a Szent Atya arra emlékeztetett, hogy Jézus egész életét ajándékba adta az emberiségért, önmagát felajánlotta a világ életéért. Az eukarisztia révén váljunk mi is olyanokká, akik már nem önmagukért élnek, hanem testvéri kapcsolatokat építenek, osztoznak mások szenvedésében, megosztják javaikat a rászorulókkal.
In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Corpus Domini.
Olaszországban és más országokban ma ünnepeljük úrnapját, kezdte beszédét Ferenc pápa. Felidézte az ünnep evangéliumi szakaszát, amely az utolsó vacsoráról szól, és amennek során Jézus elvégzi az önátadás gesztusát. Valójában a megtört kenyérben és a kehelyben, amelyet a tanítványoknak nyújt, ő önmagát adja oda az egész emberiségért, és önmagát ajánlja fel a világ életéért. Jézus egesztusának, a kenyértörésnek van egy fontos szempontja, amelyet az evangélium a nekik adta szavakkal hangsúlyoz.
L'Eucaristia infatti richiama anzitutto la dimensione del dono.
Mutatott rá a Szent Atya, arra buzdítva, hogy rögzítsük ezeket a szavakat a szívünkben. Nekik adta. Az eukarisztia ugyanis mindenek előtt az adakozás dimenzióját idézi fel. Jézus nem azért veszi kezébe a kenyeret, hogy azt egyedül fogyassza el, hanem azért, hogy megtörje és tanítványainak adja, kinyilatkoztatva ezáltal identitását és küldetését. Nem tartotta meg saját magának az életet, hanem nekünk adta. Nem úgy tekintett Isteni mi voltára, mint féltékeny kincsre, hanem megfosztotta magát dicsőségétől, hogy osztozzon emberségünkben és bevezessen bennünket az örök életbe.
Di tutta la sua vita, Gesù ha fatto un dono.
Jézus egész életét ajándékba adta. Fejtette ki a pápa, nyomatékosan arra kérve, hogy emlékezzünk erre, Jézus egész életét ajándékba adta. Megértjük tehát, hogy az eukarisztia ünneplése és az, hogy tápláljuk magunkat ezzel a kenyérrel, mint ahogy különösen vasárnaponként tesszük, nem egy élettől elszakadt Isten tiszteleti cselekmény, vagy pusztán a személyes vigasztalásnak egy pillanata. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, megtörte és odaadta nekik, és ezért a vele való szeretett közösség képessé tesz minket arra, hogy mi is mások számára megtört kenyérré váljunk, és hogy másokkal megosszuk azt, amik vagyunk, és amit birtokolunk. Ferenc pápa idézte Nagy Szent Leó szavait, ami szerint a Krisztus testében és vérében való részesedésünk semmi másra nem irányul, mint arra, hogy azzá váljunk, amit magunkhoz veszünk. A Szent Atya összefoglalta, hogy mire vagyunk tehát hivatottak. Váljunk azzá, amit eszünk. Váljunk eukarisztikus emberekké.
A diventare eucaristici.
Vagyis olyanokká, akik már nem önmaguknak élnek, a birtoklás és a fogyasztás logikájában, hanem akik tudják, hogyan tegyék életüket ajándékká mások számára. Így az eukarisztiának köszönhetően egy új világ profétái és építői leszünk, amikor legyőzzük az önzést és megnyílunk a szeretetnek, amikor ápoljuk a testvéri kapcsolatokat, amikor osztozunk testvéreink szenvedésében, és megosztjuk kenyerünket és erőforrásainkat a rászorulókkal, amikor mindenki számára elérhetővé tesszük adottságainkat, akkor Jézushoz hasonlóan megtörjük életünk kenyerét.
Stiamo spezzando il pane della nostra vita come Gesù.
A pápa ezután arra kérte a híveket, hogy tegyék fel maguknak a következő kérdéseket. Csak magamnak tartom-e meg az életemet, vagy odaajándékozom másoknak, ahogy Jézus tette? Szolgálok-e odaadásra másokat, vagy bezárkózom a saját kis énembe? És a mindennapi helyzetekben tudok-e osztozni másokkal, vagy mindig a saját érdekeimet keresem? Beszéde végén Ferenc pápa szűzanyához fohászkodott. Szűz Mária, aki befogadta Jézust, a mennyből alászállott kenyeret.
La Vergine Maria, che ha colto Gesù pane disceso dal cielo.
És vele együtt ő is teljesen odaadta magát, segítsen nekünk is, hogy a szeretet ajándékává váljunk, egyesülve az eukarisztikus Jézussal.
Angelus Domini, nuncia vit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. Ferenc pápa felhívása a békért. Párbeszédre és tárgyalásra van szükség, hangzott a pápa újra felhívása a háborúban lévő nemzetek vezetőihez. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy imádkozzanak Szudánért, ahol a több mint egy éve tartó háborúra még mindig nem találtak békés megoldást. Hallgassanak el a fegyverek! A helyi hatóságok és a nemzetközi közösség elkötelezettségével segítsenek a lakosságnak és a sok kitelepítettnek. A szudáni menekülteket fogadják be és védelmezik a szomszédos országokban.
Refugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione.
Hangzott a pápa felhívása. A Szentatya újból felemelte szavát a meggyötört Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar érdekében, majd az érintett országok kormányzóinak bölcsességében bízva arra kérte őket, hogy szüntessék be az eszkalációt és tegyenek meg minden erőfeszítést a párbeszéd és a tárgyalás érdekében. A pápa végül üdvözölte a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részeiből, köztük Horvátországból és Madridból érkezett zarándokokat, egy pedálóz azokért, akik nem tudnak, elnevezésű kerékpáros csoportot, akik mintegy 400 kilométert tettek meg az észak-olaszországi Faenza városából, hogy részt vehessenek Ferenc pápa úrangyala imádságán. A Szentatya úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Június 2-án, úrnapján Ferenc pápa római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában vezette a délután 5 órakor kezdett úrnapi szentmisét, amelynek végén megtartotta a hagyományos úrnapi körmenetet a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol a templom előterében ünnepélyes áldást adott. Homiliájában az eukarisztia alapításának kulcs szavairól, a hálaadásról, az emlékezetről és a jelenlétről elmélkedett.
Prese il pane, recitò la benedizione.
Vette a kenyeret és áldást mondott. Ezzel a gesztussal kezdődik az eukarisztia alapításának története Szent Márk evangéliumában. Jézusnak ebből a gesztusából, a kenyér megáldásából indulhatnánk ki, hogy elgondolkodjunk a most ünnepelt misztérium 3 szempontján, ami a hálaadás, az emlékezet és a jelenlét. Kezdte homíliáját Ferenc pápa.
Primo ringraziamento.
Az első mozdanat a hálaadás, hiszen az eukarisztia szó valójában hálaadást, köszönetet jelent. Köszönetet mondunk Istennek a nekünk adott ajándékaiért, és ebben az értelemben fontos a kenyérnek a jele. Ez a mindennapok eledele, amivel együtt az oltárra visszük mindazt, ami vagyunk és amink van. Az életet, műveinket, sikereinket, sőt, kudarcainkat is. A kudarcokat egyes kultúrákban gyönyörűen jelképezi az a szokás, hogy fölemeljük és megcsókoljuk a földre esett kenyeret, hogy emlékezzünk. A kenyér sokkal értékesebb annál, sem hogy eldobjuk, még akkor is, ha véletlenül földre esik. Az eukarisztia teát arra tanít bennünket, folytatta Ferenc pápa, hogy mindig hálaadással áldjuk, fogadjuk és csókoljuk meg Isten ajándékait, és azt ne csak a liturgikus ünneplésben tegyük, hanem a mindennapi életben is. Például azzal, hogy nem pazaroljuk el azokat a dolgokat és képességeket, amiket az Úr adott nekünk. ellenben megbocsátunk azoknak, akik hibáznak, és gyengeségből vagy tévedésből elesnek, mi pedig felemeljük őket, mert minden ajándék, és semmi sem veszhet el, mert senki sem maradhat odalenn, hiszen mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy felkeljen, és folytathassa az útját. Ezt a mindennap életben is megtehetjük, amikor munkánkat szeretettel, alaposan, törődéssel, odafigyeléssel, mint egy ajándékként és küldetésként végezzük. Mindig segítsünk az elesetteken, kérte a pápa. Az életben csak egyszer nézhetsz le fölülről egy emberre, ha éppen segítesz neki talpra állni. Ez a mi küldetésünk, figyelmeztetett a Szent Atya. A hálaadás kifejezéséhez bizonyára sok minden más dolgot hozzá lehetne még fűzni. Ezek eukarisztikus mozzanatok, mert segítenek bennünket megbecsülni annak az értékét, amit csinálunk és amit felajánlunk.
Primo rendere grazie, secondo benedire il pane.
Először is itt van a hálaadás, másodjára a kenyér megáldása, ami megemlékezést jelent. Hogy miről is? Kérdezte a pápa. Az ősi Izrael számára az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás és az ígéret földje felé kivándorlás kezdete volt ez az emlékezés. Nekünk azonban ez az emlékezés Krisztus húsvétja, szenvedése és halála újra átélését jelenti, amellyel megszabadított minket a bűntől és a haláltól. Emlékezünk az életünkre, emlékezünk a sikereinkre, emlékezünk a hibáinkra, megemlékezünk az Úr felénk kinyújtott kezéről, amely mindig segít felemelni minket, vagyis megemlékezünk az Úr jelenlétéről a mi életünkben. Vannak, akik azt mondják, állította a Szent Atya, hogy csak az az ember szabad, aki csak egyedül magára gondol, az a szabad, aki élvezi az életet, és aki közönösen, netán fölényeskedve mindent megtesz, amit akar, még mások ellenére is. De ez nem szabadság, ez egy rejtett rabszolgaság, olyan rabszolgaság, amely még inkább rabszolgává tesz bennünket. A szabadság nem található meg a maguknak minden felhalmozó páncélszekrényben, sem azok heverőjén, akik lustán belenyugodnak az érdektelenségbe és az individualizmusba. A szabadság ellenben a cenákulumban rejlik, az emeleti teremben, ahol mások előtt csak szeretetből hajolnak meg a testvérek, hogy felajánljak a szolgálatukat, saját életüket, mint megváltottak, szögezte le a pápa.
Infine, il pane eucaristico è presenza reale.
Végül itt van az eukarisztikus kenyér témája, mint Krisztus valódi jelenléte. A valódi jelenlét olyan Istenről szól nekünk, aki nincs messze, aki nem féltékeny, hanem közel van és szolidáris az emberrel. Aki nem hagy el minket, hanem keres minket, vár reánk, és mindig elkísér, odáig menően, hogy védtelenül a kezünkre adja magát. Krisztus valódi jelenléte arra is hív, hogy közel legyünk testvéreinkhez, ahová szeretet hív minket. Mekkora szükség is van világunkban ma is erre a kenyérre, illatára, amely ismeri a hála ízét, a szabadság ízét és a közelség ízét. Nap mint nap számos olyan utcát látunk, amelyek egykor talán sült kenyértől illatoztak, de amelyek a háború, az önzés és a közöny miatt mára romhalmazzá változtak. Sürgősen vissza kell hozni a világba szeretett kenyerének jó és friss illatát, hogy továbbra is reménykedjünk, és hogy újraépítsük belefáradás nélkül mindazt, amit a gyűlölet lerombol, kérte a Szent Atya. Ez szerinti az a gesztus is, amit hamarosan az eukarisztikus körmenettel teszünk. Az oltártól indulva elviszük az Urat városunk házai közé. Nem azért tesszük, hogy mutogassuk, hogy hitünket fitogtassuk, hanem azért, hogy mindenkit meghívjunk. Részesedjenek az eukarisztia kenyerében, abban az új életben, amelyet Jézus adott nekünk. Ilyen lelkülettel végezzük el a körmenetet. Kérte és zárta homíliáját Ferenc pápa. több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Lengyelországban az úrnap ünneplésének egy új formája van kialakulóban, a hagyományos és továbbra is a plébániák egész életét megmozgató körmenetek mellett. Hívő fiatalok tízezrei gyűlnek össze, hogy koncerteken dalokkal, énekekkel dicsőítsék a köztünk jelen való urat. Úrnapja előestéjén például a délkelet lengyelországi Resúv városában tartott koncerten több mint 25 ezer ember vett részt, de szerte az ország egyéb városaiban is több hasonló koncertet tartottak. A média közvetítése révén több millió ember kapcsolódott bele ezekbe az Isten dicsőítésekbe. Az Egy Szív és Egy Lélek elnevezésű resóvi koncerten 25 ezer ember gyűlt össze Lengyelországból és más európai országokból. Mint a szervezők rámutatnak, ez a koncert egy olyan imaforma, amelyben Krisztus a főszereplő. Ő az, aki ilyen sok embert képes összegyűjteni közös imára, dicséretre, akik a helyszínen, illetve a televíziós, rádiós és internetes adásokon keresztül követik az eseményt. A koncerten fellépőket a 200 tagot számláló Egy Szív és Egy Lélek nevű kórusi zenekar kísérte. A 3 órás koncert alatt 26 vallásos éneket és művet hallgattak meg a résztvevők. A koncertre most 22. alkalommal került sor. Lengyelországban egyre gyakoribbak a Corpus Domini, vagyis úrnapja ünnepén rendezett dicsőítő koncertek, amelyeket a nagyvárosokban épp úgy, mint kisebb városokban is egyaránt megtartanak. Hiszen sokan tesznek közé koncertfelvételeket a közösségi médiában, amely egyértelműen a fiatalok találkozási fóruma. Ezért is örvendetes, hogy az úrnapi dicsőítő koncerteken sok lengyel fiatal és számos fiatal pár vesz részt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesanyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Semmi vagyok, hiány szeretetnek. És ha vagyonomat mindet felétetem, és bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyalhoz szólanom. Csak zengő érsz vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő címvonal. Mikor gyermek alék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondoltam, úgy is ismertem meg színről színre minden, s ti is így ismertek. De most tükör által homályosan látunk, most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak mint a gyermek teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő ért vagyok, vagy pengő cimbalom. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő ért vagyok, vagy pengő cimbalom.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Miután a vallási vezetők hiába kérdezték Jézus származásáról és hatalmáról, viták sorát kezdeményezik vele, amelynek az a célja, hogy belekössenek tanításába és olyan kijelentésekre kényszerítsék, amelyek alapján vádolhatják majd őt. A mai evangéliumban az első ilyen vitáról olvasunk, amelynek témája az adófizetés. Az adófizetés kérdése megosztotta a korabeli társadalmat, és a mindennapi beszélgetések tárgya lehetett. Az engedékenyebbek elfogadhatónak tartották, hogy a zsidók adót fizessenek az elnyomó rómaiaknak, mert ilyen módon megőrizhető volt az ország békéje. A lázadó lelkületűek eleve elutasították az idegen uralmat, nem tűrték el, hogy a rómaiak gyakorolják felettük a hatalmat, ezért elfogadhatatlan volt számukra, hogy még adót is kell fizetni nekik. A vitaindító kérdés így hangzik: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Vajon melyik oldalra áll Jézus? Beletörődik abba, hogy Isten választott népe nem szabad, és helyesli az elnyomókkal való békés viszonyt, vagy lázadásra biztatja honfitársait? Jézus ezt mondja: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. E bölcs válasszal kikerüli a csapdát, nem nyilvánít véleményt a politikai kérdésben, ugyanakkor most is felhívja a figyelmet az Istennek járó tisztelet fontosságára.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, Szent Mise közvetítésünk előtt, mely 7 órakor kezdődik majd, tekintsük át a mai énekrendet, amely viszonylag egyszerű, 3 ének lesz ugyan, de mind a 3 a hozsannából. Az első a 228-as, a Keresve, ó fölség téged. Ez lesz majd az introidus, valamint az offertórium, a kommunió. A hozsanna 134-es számú éneke, az üdvözlégy Krisztusnak drága szenteste, míg kivonulásra a 153-as lesz szintén a hozsannából, az ó ad Jézusom nékem szentséges szívedet. Még egyszer az énekszámok, tehát a 228-as, a 134-es és a 153-as. Imádkozzanak velünk!